Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
Huszonegy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A boldogságos szűz, akit nyelvünk szentségesnek mond, a legnagyobb a szentek között, mert neki adatott az a kegyelem, hogy anyja lett a megtestesült igének. Már a IV. Században megtalálható az Isten anyja cím, amit az efezusi zsinat tett dogmává. Ezt a hitigasságot ünnepeljük január 1-én. Január 1-e Julius Cézár rendeletétől kezdődően az év első napja. A kereszténység főleg bűnbánati gyakorlatokkal kívánta felváltani a rómaiak tobzódásba merülő ünnepléseit karácsony 8-ának utolsó napjára, és így a római naptári év első napjára helyezve az Isten szülőről való megemlékezést. Az ünnepet a Krisztusról vallott hitigasságok fényében szemléljük. Ő valóságos Isten és valóságos ember. Születése Máriától emberi természetének bizonysága. De mert Jézus valóságos Isten, a második isteni személy, azért illeti meg Máriát az Isten anyja elnevezés, ahogy ezt az efezusi zsinat leszögezte. Jézus Krisztus a boldogságos szüzet édesanyánkul adta. Ezért az év első napján az egész esztendőt az ő anyai gondoskodásába ajánljuk. Engedd el adósságainkat, add nekünk a te békédet. Ez a címe Ferenc pápa üzenetének, amelyet a béke 58. világnapjára, január 1-jére írt. Ferenc pápa mint fogalmaz, a mennyei atya által nekünk ajándékozott új esztendőnek, a reménynek szentelt jubileumi évnek a kezdetén őszinte szívvel kívánok békét minden nőnek és férfinak, különösen azoknak, akik úgy érzik, hogy egzisztenciális helyzetük padlóra küldte őket, saját hibáik elmarasztalták őket, mások ítélete összetörte őket, és nem lebeg a szemük előtt bizakodásra okot adó jövőkép. Reményt és békét kívánok mindnyájatoknak, mert ez kegyelmi év, mely a megváltó szívéből származik, fogalmazott Ferenc pápa. A Szentatya által a 2025. évi béke világnapjának témájául a Bocsásd meg vétkeinket, add meg nekünk a te békédet témát választotta, mely megfelel a jubileumi év bibliai és egyházi értelmezésének. A béke világnapját minden évben, január 1-én, Szűz Mária Isten anyaságának ünnepén tartjuk. A világnap 1967-es, 6. Pál pápa által történt bevezetése óta a pápák megragadták az alkalmat, hogy az e napra szóló üzenetekben olyan témákkal foglalkozzanak, mint az Egyesült Nemzetek Szervezete, az emberi jogok, a diplomácia és a gazdasági fejlődés. Fáklyás felvonulás és imádság lesz Budapesten a békéért január 1-én. Az év első napján, a béke világnapján Budapesten fáklyás felvonulásra és imádságra hív mindenkit a Sant'Egidio közösség. Székely János szombathelyi megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Caritas in Veritate bizottságának elnöke vezeti az ökumenikus imádságot. A budapesti felvonulás tehát 2025. január 1-én 16 óra 30 perckor a Salkaházi Sára emléktáblától indul, mely a vértanú nővérről elnevezett alsó rakparton a Szabadság híd pesti hídfőjénél található, és az egyetemi templomnál ér véget, ahol 17 óra 30 perckor ökumenikus imádság kezdődik. Január 1-én indul a vidéki otthonfelújítási program. Hívta fel a figyelmet a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára a közösségi oldalán, ahol a legfontosabb tudnivalókat is ismertette egy videóban. Zsigó Róbert emlékeztetett. Sikeres volt a 2021-es otthonfelújítási program. 370 ezer család használta fel az állami támogatást otthona felújítására. A 370 ezer család otthona 770 milliárd forintból újult meg 2021-ben és 2022-ben, mutatta be az államtitkár egy grafikán. Közölte, a korábbi otthonfelújítási program tapasztalatait beépítő január 1-én induló vidéki otthonfelújítási program az 5000-nél kevesebb lakosú településeken élő családokat segíti otthonuk korszerűsítésében. A támogatás a települések 91%-án 2887 kis településen vehető igénybe. Végül az időjárásról. Döntően ködös, borult, párás időre számíthatunk. Hajnalra délnyugaton már szakadozhat a felhőzet. Szitálás, ónosszitálás, hószállingózás, illetve zúzmara képződés előfordulhat. Gyenge marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -4 és 0 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán, a naposabb tájakon 3-8, a borult részeken 2 fok alatt alakul. Híreket hallottak.
Üljünk le egy kávéra. Önök a Szent István Rádió Kávéház című műsorát hallják.
Köszöntöm hallgatóinkat, Farkas Éva vagyok. A mai Kávéház vendége Bubnó Tamás, a Szent Efrém alapítója és művészeti vezetője. Talán feltűnt önöknek, hogy a Szent Efrémről beszéltem, s nem a Szent Efrém férfikarról, ahogy ezt mindig tettem. És a névben még van egy plusz változás, amit csak leírva látszik. Betűzöm. S.T. Efrem. Tehát az együttes neve ilyen módon megújult, de a férfiak fellépő ruhája is más lett. Persze ezzel együtt finoman változik a repertoár és a stílus is, ám a legnagyobb változás a Szent Efrém életében az, hogy 8 tagúból 7 tagú lett a csapat, mert az egyik alapító, Bubnó Márk, a szeptember 3-ai búcsúkoncert után családjával, feleségével és kisfiával elrepült Ausztráliába, lévén magyar származású felesége ott született. Nem könnyű ez a helyzet, és természetesen beszélgetünk arról is, hogy hogyan sikerült az átállás. A mostani interjú fontos apropója az is, hogy a Szent Efrém első újévi koncertjét fogja adni január 1-én a Várkertmazárban. De mielőtt eljutunk annak programjáig, Bubnó Tamással sok mindent áttekintünk. Kezdjük a nemrég véget ért nyugat-európai adventi turnéjukkal. S persze a műsorban a Szent Efrém énekel.
This would be heaven. This could be heaven. This could be heaven. This could be heaven. This could be heaven for everyone.
In these days of cold
reflection,
you come to me.
Most érkeztetek meg éppen egy nyugat-európai turnéról, aminek elég sok állomása volt. Mesélj ezekről, légy szíves!
Gyönyörű templomokban voltunk, és hát egyik álmom is megvalósult, mert amikor először voltam Párizsban, és megnéztem a Szent Eustache templomot, akkor azt gondoltam, hogy hát itt egyszer énekelni. És akkor most ott volt a hangverseny, oda szervezték a Notre Dame. Oda is elmentünk, persze tiszteletünket tettük a felújított Notre Dame-nál, és egy fotó erejéig.
Majd legközelebb ott felépte.
Majd legközelebb ott is, így van. Ugye az a legrégebbi templom a Párizsnak, ez a második legrégebbi, tehát ez sem most keletkezett, és egy csodálatos belső építészeti milliője van. És ebbe volt a párizsi hangversenyünk, előtte egy nem kevésbé koros másik templomba volt a brüsszeli fellépésünk, gyönyörű az is. Ez a Notre Dame du Sablon templom, és így aztán már Strasbourg, annak már kötelezőleg jó kellett lennie, és hát Strasbourgba pedig, ha még lehet fokozni, egy általán soha nem hallott, gyönyörű, szintén régi templomba sikerült a fellépésünket megszervezni, és hát ott fejeztük be, mindenütt rengetegen voltak. Sokan énekeltek velünk, mert ugye Lőrinc fiam kipróbálta, hogy ami itthon Jász-Nagykuszónok megyében működik az ifjúsági koncerteken, az működik-e Nyugat-Európában, a katedrálisokban, meg a nagy templomokban is működött. Tehát a közönség ugyanolyan jól együttműködött és énekelt velünk, mégpedig nagyon jól. Bár ott nincsen Kodály módszer, de úgy látszik, hogy mégiscsak a zene az valahogy eluralja a lelkeket, és pláne ilyenkor idején.
Miket énekeltetek? Ugye a templom, mint helyszín, azért egy kicsit behatárolja azt, hogy mi az, ami jól hangzik ott.
Leginkább a mostanában ránk jellemző szakrális világnak a zenéje, vagy a világ szakrális zenéje, inkább így mondanám. Tehát volt ebbe sok minden, svéd, dél-afrikai, magyar, ukrán, volt benne latin nyelvű, volt benne görög nyelvűének, ezt is ajánlottuk ki, és ezt fogadták el. Egy ilyen műsortervet, hogy akkor a népek adventje, vagy valami ilyesmi, nem ez volt a címe, de akár ez is lehetett volna. Kiválóak voltak a szervezések, nagyon köszönjük mindenütt a magyar intézeteknek, akik orosz részt vállaltak ebbe, mindenütt ott voltak a nagyköveteink, boldog lélekkel énekeltek ők is velünk a koncerteken. Úgyhogy azt gondolom, hogy egy nagy lépés volt az ismertség felé is, a világ felé nyitás szempontjából is ez a turné, és hát ezt még megelőzte egy római fellépés is, ami nem konkrétan az elmúlt 4 napban volt, de 2 héttel ezelőtt, ahhoz szintén azt kell, hogy mondjam, hogy egészen elképesztően meleg fogadtatásban volt részünk egy hasonlóan gyönyörű templomban. Már jövőre is vannak konkrét terveink természetesen. Tehát mi ezt nagyon-nagyon szeretnénk folytatni, hiszen azt tudjuk, hogy az a mondjuk így áru, vagy az a kulturális anyag, amit mi itten fölhozunk, az mind abból a szempontból nagyon úgy gondoljuk, hogy erős, hogy a mi saját magyar zenei identitásunk és kulturális világunk ezáltal látszik, Ugyanakkor látják azt is, hogy valóban az a elhíresült mondás a világban, hogy a magyarok azok jó zenészek, és hogy ez a Kodály módszer, ez milyen fantasztikus. Na, itt látni, hogy a Kodály módszer tényleg fantasztikus, hogy mindenki szerint, akik odajöttek Grúziába, nem tudom, Észtországba, amikor elénekeltük azt az éneket, vagy azt a dalt, csodálkoztak, hogy mennyire jól át tudtuk érezni ezeknek a nemzeti karakterét, és a nyelvnek a sajátosságait, milyen jó a kiejtés. Ezt mi nagyon szeretjük, tehát ez egy nagy kihívás nekünk, hogy minél tökéletesebben, ha már egyszer elkezdünk grúzul énekelni, vagy észtül, akkor az legyen jó. Tehát az ne az a kategória legyen, hogy jaj, de aranyosak, hát kár, hogy nem tudnak se észtül, se grúzul, de azért tényleg aranyosak, hogy egyáltalán bevették a műsorba. Nem. Ha már egy ilyen szinten, akkor ennek jónak kell lenni, mert ugye több mint 30 nyelven éneklünk. Tehát mindig ez a lényege a mi vállalásainknak, hogy amit fölveszünk a műsorunkra, az rögtön persze átalakul általában, tehát átírjuk magunkra, átdolgozzuk magunkra, egyre többet. Ugyanis rájöttünk arra, hogy mi ismerjük a legjobban a lehetőségeinket, ugye többünknek is van már gyakorlata abba, hogy átíratokba és egy saját műveket is nagyon sokat írunk most már, tehát amikor mi egy gospelt eléneklünk, akkor egész biztos nem, hogy fogjuk elénekelni, mint valamelyik fantasztikus néger együttes, a Golden Gate, vagy Alabama Singers, vagy bármit mondhatnék itt, vagy egy angol száz együttes, mint a King Singers például, hanem nyilván nekünk kell valami olyan hátsó gondolat, hogy na is ez a Szent Efrém meg így tud jól megszólalni.
Oh, Azt mondtad, hogy átírjuk magunkra a dalokat. Most megkapaszkodnék ebben a mondatban, mert az, hogy átírjátok, ez most már elég sok mindenre érvényes. Átírtátok egy kicsit magát a Szent Efrémet, hiszen már nem Szent Efrém férfikar. A leírásban a Szent rövidítve ST Efrem. Eddig 8-an voltatok, most 7-en vagytok, és megváltoztattátok a megjelenéseteket is. Nagyon sok a változás. Nézzük a névváltoztatást.
Úgy van szóba mindig, hogy a Szent Efrém itt, a Szent Efrém ez, a Szent Efrém az. Hova mész Szent Efrém koncertre? Nem a Szent Efrém férfikar koncertjére megy. Amúgy is ez a férfikar, ez azért a magyar nyelvben mégiscsak egy nagyobb formációt sejtett.
Ahogy eredetileg indult ahogy a Szent Efrém.
Így van, tehát dupla ennyien voltunk, igen, mint most. Az is ott a alsó határán mozgott ugye a férfikarnak, de azt még el lehetett nevezni egy férfikarnak. Az, hogy ki áll 7 ember, férfikar, igen, férfiakból áll, és kórus zenét énekel, de hát erre van egy szó az ének együttes, hogyha mindenképpen a műfaját meg akarjuk jelölni, de már nem szükséges. Az írásmód az pedig egyszerűen az, hogy ez így a világ összes nyelvén abszolút értelmezhető, mert általában az ST, ugye az mindenütt a Szentnek a rövidítése, az Efrem pedig leírva így, ez szintén mindenki számára, aki egyáltalán tudja, hogy Szent Efrém ki volt, és hogy ő egy szír volt, és negyedik századi, ezt azért nem olyan sokat tudják. Ezt azért mindig megkérdezik. Most is számtalan kérdést tettek föl Brüsszelbe, Strasbourgba ezzel kapcsolatban, hogy honnan van ez a név, ő valami magyar volt, és akkor gyorsan három mondatban az ember elmondja, hogy nem magyar volt, hanem szír volt, de nekünk, görög katolikusoknak, ő egy rendkívül fontos ember, az egyik legszebb nagybőti imánkat, az tőle minden nagybőtbe ugye végig elimádkozzuk. Tehát így jött az elnevezés, és rövid, frappáns, egy szó, szóval szerintem a Szent Efrémnek a lényegét talán jobban kifejezi már most ez a Szent Efrém egybeírás, mint a Szent Efrém férfikar.
Menjünk tovább a változtatásokon. Ez már egy ideje zajlik, hogy a szakrális dalok mellett, amiből kiindult a férfikar repertoárja anno 2002-ben, szépen fokozatosan nyitottatok, és ma már egészen más a repertoár. Természetesen meghagytátok a szakrális dalokat is, de nagyon-nagyon sok rendkívül népszerű, akár pop dalnak a feldolgozása szerepel a műsoron. Óriási a sikere a Szent Efrémnek ezekkel a dalokkal. Tehát volt egy ilyen nyitás, ez úgy mikor indult el, kinek az ötlete volt, és hova tud ez még tartani szerinted?
Ez azért elég régen elindult, és egyébként lehet, hogy így látszik talán kívülről, hogy mi olyan nagyon sok világi zenét éneklünk, de ez nem így van. Tehát gyakorlatilag a repertoárnak a 91-2% az továbbra is szakrális zene. Ebben mindenki ismer minket, ezt mindenki szereti tőlünk, és az, hogy szuahéli nyelven éneklünk, meg magyarul, meg nem tudom, ógörögül, hát ez nagyon érdekes. Tehát, hogy a szakrális zenei világ továbbra is domináns a Szent Efrém repertoárjába, és vannak ezek a nem szakrális dolgok, amiket meg, hát ki ezt hozza, ki azt hozza. Például H. János volt a H. Kódexes együttműködésünk, ugye most a Öt Templom Fesztivál átdöventbe Győrbe is megcsináltuk Ördögkatlanon. Nagyon sok új darabot írtunk Jánosnak a szövegeire. Pap Viktor is írt, Lőrinc is, Marci is írt, még akkor itthon volt, meg hát írni Ausztráliában is tud.
Bubnó Márk,
igen, aki ugye a 8. tagunk volt, és az én első szülöttem, tehát nem távolodott elő a Szent Efrémtől egyáltalán nem, csak ezzel mindig csínyán kell bánni. Most pont a Marcika búcsú koncertje a Műpában, ami ugye egy hatalmas nagy esemény volt szeptember 3-án, és hát ott énekeltük ezt a híres régi Szörényi Bródi a Ne vágd ki minden fát, ugye ahhoz tudni kell, hogy Marci ilyen fa gondozással is foglalkozik, és akkor egy ilyen búcsú dalt írtam neki ebből, na de hát van abban minden, és most hasít mindenki, ezt nézi, meg osztják, ez a címe, hogy Ne vágd ki, és akkor többen írják posztba, hogy az eredeti jobb. Hát persze, hogy az eredeti jobb, az eredetit én is jobban szeretem, mert a Ne vágd ki minden fát című pop dal, az úgy jó, ahogy van. Na de amit én csináltam belőle, abban van magyar népdal, van benne, nem tudom én, vasúti szignál, van benne még egy csomó minden, tehát gyakorlatilag ez egy új darab. és hát egy csomó szöveg is belekerült, ami szintén nem az eredetibe van. Vagy most Rómába énekeltünk, mert kérték egy Eros Ramazzotti feldolgozás. Sebastiano ne canzone. Hát ott sírtak, zokogtak az olaszok, hogy milyen jó, ugye, békéről szó. Ez anno Ramazzotti csinálta a Pavarottival is, tehát ez egy nagyon-nagyon jól ismert ének.
Ezt énekeljétek majd itthon is már.
Az óbodai adventen már ment, és meg kell, hogy mondjam, hogy majdnem akkora ováció volt, mint Rómába. De az is át van formálva. Tehát nyilván Eros Ramazzotti, hogyha ezt meghallgatja, vagy bárki egy ilyen slágert, akkor azt mondja, hogy persze fölismerhető minden ízébe, hogy mi az eredeti darab, de ez már egy új darab. Tehát ez lenne a lényege a mi munkálkodásunknak, hogy ami magunk szája íze szerint, ami tehetségünk, ami lehetőségünk, ami hangjaink szerint megformálni azokat a nem szakrális énekeket is, ilyen szempontból teljesen mindegy egyébként, hogy szakrális vagy nem szakrális, efrémás. Az a lényeg, az legyen.
Változáshoz, hogy nem csak énekeltek, hanem egyre több hangszert vontok be. A megszólalás egészen más kezd lenni. Nyilván ez is egy döntés kellett, hogy legyen, mert nagyon más az, hogyha egy kórus vagy egy együttes a cappella énekel, és ezt vállalja föl teljes erővel, hogy mi a cappella vagyunk. Minthogy egyébként megjelenik a gitár, a loop, a dob, a szintetizátor, tehát ami megtámasztja a hangzást, és akkor egyből poposabb lesz például, pláne ha olyan a dal.
Ezt az élet hozta így magával, hogy egyre több olyan megkeresés érkezett hozzánk, hogy együtt egy zenekarral, egy kamara együttessel, egy kis együttessel, és akkor ugye tudtuk egymásról is, hogy ki az, aki olyan képességekkel rendelkezik, hogy bizonyos hangszert nagyon jól tud kezelni. Ugye Tóth Péter, ő trombita művész, a mély basszusunk, tehát őnek erről papírja is van, hogy ő egy kiváló trombitás, de hát egyébként az. Rácz Ambrus, a másik basszus énekes kollégánk, sok-sok évig járt az Eredics Gáborhoz harmonikázni, és nagyon jól harmonikázik. Az én Lőrincke kisfiam, ő ugye országos harmadik volt blokkfőtébe.
De ő meg inkább gitározik, meg ott áll a szintetizátor mögött a Lőrincke.
Hát ő a luppon. A szintetizátort végül is nem használunk.
De volt olyan?
Egy vagy két szám. Tehát az orgona és a szinti, a zongora volt már előfordult, de nagyon ritkán, és továbbra sem gondoljuk, hogy állandósítanánk. És hát persze, néha gitározik, néha furuljázik. De az Olá Marci barátunk is egészen jól tud gitározni, tehát ő is képes gitározni bizonyos dolgokba. Itt mindig az a lényeg, hogy mit célzunk meg. Tehát, hogy egy feldolgozásba mennyire jelenjenek meg, mennyire illenek bele ezek a hangszerek. A hangszerek adottak, tehát nyilván olyan hangszeret nem fog bevonni, amit nem tudunk jól játszani. Ezért hiányzik a Marcika is, tehát tudunk dobolni, meg a luppal el lehet ezt intézni egész jól, tehát soha nem szólt senki azóta se, hogy hú, de rossz a ritmus szekció, meg ilyesmi. Nem erről van szó, hanem hogy ő azon túl, hogy nem rossz, azon túl még nagyon jó is. Szerintem mondhatni így is, hogy populárisabb lett a hangzása bizonyos számokban a Szentefrémnek, bizonyos számokban akár szakrális, akár világi számok, ugye megint hozzá kell tennem, hogy továbbra is áll ez, hogy 90-10%, tehát óriási az aránytalanság direkt a szakrális zene felé a repertoárban, de hogy amikor ezeket mi földolgozzuk, hát most is lesz ilyen, hogy itt vakarom a fülem, hogy az újévi koncerten majd ez így legyen, vagy úgy legyen. Tehát ugye ezek dilemmák. Nyilván, hogyha valaki trombitál, akkor például nem tud közben énekelni. Ez nagyon nehéz. Szinte lehetetlen. Mert vagy énekel, vagy trombitál. De hát nyilván harmonikázás közben lehet énekelni, ha muszáj. Blokkfőtézés és trombitás közben nem lehet énekelni. Tehát akkor kiesik rögtön két énekes. Most nekem azt el kell döntenem, hogy mi fontosabb, hogy Lőrinc meg Peti énekeljen, vagy hogy játszon a hangszerén. Melyikkel megyünk többre? Ez egy dilemma. Néha bejön, néha később mondom azt, például most volt ez a sikerszámunk, a Prima Primissima diátadón, ezzel nyílt a diátadó, ez a Csillagstrádán című Szent Miklós ének, mert hogy Mikuláskor volt, és én ezt a Mikinek, az unokámnak, a Lőrinc kisfiának írtam, ezt az új Mikulás dalt, és nagy népszerűségnek örvend az iskolába is, meg sok felé, szerintem ez egy nagyon jó kis Mikulás dal lesz itt Magyarországon, el fog terjedni. Sok-sok tízezren nézik, már most is. És hát ott is például ez volt, hogy milyen irányba menjen. Jó-e az, hogyha most itt megjelenik valaki egy kis játékkal, egy nagyon játékos futammal, vagy inkább maradjunk a hangnál. Ugyanez volt a dilemma, az szintén most nagyon népszerű, ne vágj kínál, hogy kell-e abba valaki olyan, hát adott mara, hát ott van a fejsze, a fűrész, egy csomó olyan dolgot lehetett volna beletenni abba a dalba, ami zajkeltő ütőhangszer. És az meg teljesen a kapella. Ott egyetlen egy hangszer sem szólal meg, és úgy idézzük föl ennek a dalnak a hangulatát, illetve az átiratát.
Hogy velem nem törődtél, épp hogy elviseltél, én már nem bánom. Az, hogy szeress engem, úgyis, ha kényelmetlen, én már nem várom, nem várom. Csak annyit kérek tőled, ha érted, ne vágd ki minden fát. Legalább néha-néha lazíts egy fél órát. Hogy maradtanat vágod, egyszer majd belátod, én már nem nézem. Az, hogy hallgass én rám, ott fenn a magas lényrám, én már nem kérem. Csak annyit kérek tőle, ha érted, ne vágd ki minden fát.
Tehát változott a név, változott a tartalom, és ehhez képest változott a forma is, mert volt nektek egy, biztos van is, a szakrális dalokhoz igazodó megjelenésetek, öltözéketek, és most már a legutóbbi koncerttel, amit én láttam, de hát annyi van nektek, hogy ezt az ember nem tudja követni, de amit én láttam, ott már öltöny, nyakkendő, tehát egészen máshogy néztetek ki, nagyon elegánsan, de teljesen másképpen néztetek ki. Nem tudom, kértetek-e stylist segítséget?
Igen.
Mi volt az a pont, amikor, na gyerekek, most már nem lehet mindig ugyanabban a ruhában fellépni?
Amikor világos volt, hogy Szent Efrém lesz a 2023-as évzáró megbeszélésön, már ez fölmerült, hogy ha már nem férfikar leszünk, és nevünkben sem jelenik meg a férfikar, akkor nem muszáj, hogy egy olyan egyenruha legyen, ami egy férfikarra jellemző. És egyébként már az utolsó ruhánk, ami egy szürke, ilyen hosszított, 19. században volt egy ilyen hosszított egybe ruha, és egy ilyen arany betét volt rajta, már az sem a régi fajta bizánci ruhát.
De a lila színű volt, ha jól
emlékszem. Igen, 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 olyan is volt, meg ott is voltak különböző színűek, de egy fazonú a kezdet-kezdetén, amik ilyen földigérő, tényleg ilyen nagyon bizáncias volt az egész. Minden ruhánkat nagyon szerettük, ezt is. Itt ugye mindenkinek egy kicsit más, hiszen most már heten vagyunk, és ez a 7 ember, 7 különböző személyiség, és ezt próbáltuk kifejezni, hogy milyen jól tud együttműködni 7 különböző féle figura. Egyébként megvannak a régi ruhái, tehát hogyha kell, akkor simán fölvesszük, hogyha egy olyan műsor van, amihez úgy gondoljuk, hogy az jobb lenne abban a ruhában, akkor abban énekeljük el.
És akkor térjünk arra a változásra, amit a legfájóbb pont neked biztos édesapának is egyben, de valószínűleg a Szent Efrém összes tagjának, hogy Bubno Márk szeptemberben megtartotta azt a bizonyos búcsú koncertet veletek együtt természetesen, és elment Ausztráliába. Erről akkor beszélgettünk Marcival is, és most itt beszélgetek veled arról, hogy ugye vagytok heten, castingoltatok, és ugye mondtátok, hogy nem találtatok senki mást. Ezt akkor jelentettétek be szeptemberben a MÜPÁ-ban, szeptember 3-án.
Helyesítek, nagyon sok jót találtunk, de akire szerintünk szükség lett volna, azt nem találtuk meg. Volt olyan, aki fel is lépett velünk, tehát meg is próbáltuk, hogy beleillik-e, őt is megkérdeztük, mi magunkat is megkérdeztük, és úgy gondoltuk, hogy nem. Tehát, hogy inkább maradunk heten, és vállaljuk az ódiumát ennek. Tehát nem igaz, hogy nem voltak nagyszerű jelentkezők, és nem tudtuk volna mondjuk egy pár év alatt őket is bevonni ebbe a szentefrémes dologba, de úgy gondoltunk, hogy az előttünk álló feladatok, és most is úgy gondoljuk, nem teszik egyszerűen lehetővé, nincsen egy betanulási periódus. Azért a mi repertoárunk, ami egyrészt fejbe van, másrészt amit el kell sajátítani, csak rám pillantva a kottákra, az olyan mennyiségű anyag, hogy nem lehet kitenni senki kollégát annak, hogy figyelj, akkor most ma este konkrétan a BMC-be éneklünk egy kodályestet, holnap Sepsiszentgyörgyön egy teljesen más szakrális világzenei dolgot, utána a Bojkisárával Debrecenben el fogjuk énekelni a Bojkisárás új műsorunkat, utána még most kaptuk meg 3 új darabot, hogy énekeljük el a Danubiával az Erkel Színházba az ő karácsonyi koncertjükön. Ezt nem lehet győzni csak úgy, hogyha valaki teljes tudatával, nemhogy szívvel élek, kell az alap. De hogy a teljes tudatával rajta van azon, és gyakorol otthon, és memorizál, és újra átdolgoz, tehát ez egy nagyon macerás dolog a Szentefrémbe lenni ilyen szempontból, mert őrült széles a repertoár, és azt fejben kell tartani. Tehát ez ezzel jár. Ez a közös nevező, amit mi vállaltunk, és ezért aztán, amikor Bubnó már kivált, nyilván vele kivált egy olyan ember, aki mindezt tudta. Az egészet, kívülről, mindent, meg még olyan profi módon dobolt, ahogy mi nem tudunk. Mert hát ő dobos is volt. Hát Marcikával ugye ez itt a probléma, hogy ez a fajta kar, ami ebből a Szentefrém polibból kinyúlt, ez 7 csápú lett, és a 7 csápra kellett átdolgozni, nem kis munka, talán sokan nem gondolják, hogy nem mindegy, hogy 8 vagy 7. Hát nagyon nem.
érzel-e érdemi különbséget most már néhány hónap eltelt szeptember eleje óta, hogy Marci elment Ausztráliába, Sydneybe a családjával, mert ugye ez volt az elsődleges ok, hogy elmenjen, és nem azért, hogy itt adja a Szent Efrémet, nyilván ez egy nagyon fájdalmas érzés lehet neki, de hát erről őt kéne megkérdezni. De azért téged megkérdeznek, hogy nektek milyen az, hogy ő nincs itt, és hogy milyen lett így 7 taggal a Szent Efrém. Dolgotok az rengeteg van, ugyanúgy hívnak benneteket a meghívókat, nem érdekli, hogy 7-en vagy 8-an vagytok.
Ha a PR tanácsadóval készültem volna, akkor most az a kérdés van, ó, hát sokkal jobb. Tehát ez most még jobb a Szent Efrém. De én nem készültem ilyenre. Nagyon jó maradt a Szent Efrém. Ez biztos. Tehát mindenki megpróbálta felidézni azokat a lehetőségeit, amiket így az átszabott hetes énekegyüttesre kell alkalmaznia. Megtanulta Marcika olyan szólamát, ahol muszáj volt, nyilván az ő szólamtársa Olá Marci, aki ugye szintén Marci. Olá Marci maradt egyedül. Tehát mi a többiek, nálunk nem történt semmi változás. A 2 tenor 1, a 2 tenor 2, a 2 basszus, a baritomból esett ki egy ember. Olá Marci nyilván most előlépett, hiszen egy csomó olyan dolgot ő tud megcsinálni, amit azelőtt Bubno Marci csinált meg. Úgyhogy jó a Szent Efrém, nagyon. Semmi rossz érzés nem jut eszembe a koncertek közben, hogy de jó lenne, még Marci is itt lenne. Nem, hát előtte, meg utána igen, tehát hogy ez még jobb lehetne. Tehát gyakorlatilag erről van szó, hogy egy fejlődésbe továbbra is benne vagyunk, ugye mindig is hangsúlyozzuk, hogy a Szent Efrém az nem egy fellépő együttes, bár ennek ellentmond a több mint 100 fellépés évente.
Hanem milyen együttes akkor?
Hanem egy műhely, tehát egy zenei műhely. De akarom a közönséget bántani, mert nagyon-nagyon szeretjük a közönséget, meg inspirál minket, de mi közönség nélkül is nagyon jól tudnánk együtt muzsikálgatni, együtt játszani, zenei játékokat, kitalálni ezt, meg azt, meg azt. Tehát a Szent Efrém megmaradt ennek. Bárhova is megyünk, és bárhányan hallgatnak, ha 20-an hallgatnak, vagy hogyha 10 000-en, akkor is erről van szó, hogy tudunk-e együtt játszani abban a pillanatban, vagy olyan sok a zavaró tényező, hogy átmegyünk valami fellépő együttesbe. Azt én nem szeretném, de a többiek se. A játéknak és a zenélésnek elválaszthatatlan kapcsolata van, és amíg ez megvan, nekem az addig zene.
Arhi mignati, arhi kronja, silimu dentro livagna, chiarchi, chiarchi calos mascronos, ecclesia metaiofonos, chiarchi, chiarchi calos mascronos, ecclesia metaiofonos. Mari pubiche, o Cristo, mai lo sede maticos,
Yeah.
Itt vagyunk 2024 legvégén már, és jön az új év, biztos rengeteg koncertetek lesz, de mégis amit kiemelnél ezekből, amik egyben jelzik az irányt is, hogy a Szentefrémnek hová van az előre a továbbiakban, ha ezekből egy-két dolgot megemlítenél.
Ebben az évben, 2024-ben több mint 20 ifjúsági hangversenyt adtunk, ami teljesen egy interaktív dolog lett, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon szép volt a párizsi meg a Strasbourg koncert, de mondjuk a mezőtúri gyerekkoncert az nem volt kevésbé nagy élmény, mert ott szintén az a játék, az ott kézzel fogható együtt játszássá vált a gyerekekkel. Tehát ezt szeretnénk mindenképpen továbbvinni, és már egy korábbi tervem is reméljük megvalósul, meg is kell, hogy valósuljon, mert elszámolás van, hiszen pályázat volt, hogy írok egy olyan nagyobb szabású művet, aminek az lesz a címe, hogy Primissa, egy ilyen szakrális világzenei, népzenei mű lesz, aminek a legfontosabb része az együtténeklő közönség lesz. A mindenkori együtténeklő közönség. Ugye a liturgiának az eredeti értelmezése, a görög értelmezése az, hogy a közösségért végzett szolgálat. Annak eredetileg nincsen szakrális jellege. Ezért is különböztetik meg a görögök, hogy szent liturgia. Tehát az más, mint a liturgia. Persze itt Magyarországon ennek rögtön van egy szakrális vetülete, de az tulajdonképpen egy együtt zenélést mondjuk, vagy nem tudom én, együtt golfozás. Tehát valamilyen együttes tevékenységet, valamilyen célfelé irányról tevékenységet fejez ki. Lehet Isten dicsőítősnek, lehet újongásnak, lehet dicséretnek, lehet egyszerűen együttlétnek nevezni ezt a művet, ahol nem közönség van, meg előadó, meg Szent Efrém, egyébként de hogy ez a két komponense a koncertnek, az én terveim szerint, és az én zenei felépítésem szerint egyre jobban össze fog érni. És ezt szeretnénk nagyon sok felé bemutatni, mert azt láttuk, hogy ahol csak megfordultunk, most egyébként Nyugat-Európában is, megénekeltettük a közönséget, és mindenki nagyon boldog volt. Ez egy irány, nem csak én csinálok ilyet, hanem a többiek is, Viktor is és Lőrinc is készülnek hasonló kompozíciókkal. A High Codex projekt az azt hiszem nagyon bejött, és egyébként pedig nyilván lesznek még felkérések különböző szerzőktől, mindig jönnek be, hogy miket mutassunk be, ez nekünk nagyon fontos. Rögtön február 20-a körül már kortárs zenei bemutatók lesznek a nekünk írott darabokból. Nem szeretnénk nagyon eltérni a mostani sokarcúságtól, szóval nem szeretnénk egyik irányba sem nagyon eltolódni. Ez, ami szerintem most mindannyiunkat izgat, és reméljük, hogy bejön, ez a minél szorosabb és minél érdekesebb és játékosabb kooperáció a közönséggel.
Mielőtt 2025-ben belevágunk, január 1-én újévi koncert. Eddig még nem volt újévköszöntő koncertetek, ez meg fog történni, 2025. január 1-én, mégpedig a Várkert Bazárban. Mivel készültök?
Hát nem mondom meg, vagy legalábbis mindent nem mondok meg. Azt szerintem minden Szentefrém rajongó vagy ismerős tudja, hogy van egy olyan dalunk, ami egy görög szövegű, és úgy kezdődik, hogy Arhiminyá, Arhichronyá, ami azt jelenti, hogy az év első napja és a hónap első napja. Egy ilyen van, az január 1-e. És ez egy nagy Szent Bazírról, az egyik nagy bizánci szentről szóló játékos, vidám, mondjuk így gyerekdal, vagy görög népzene, aminek a végén egy óriási felkiáltás van, hogy Hranyápolá, éljetek soká, vagy éljünk soká. Így fog kezdődni, ez teljesen biztos, ezt elárulhatom, mert általában a koncertjeinknek egy jó része is ezzel a dallal kezdődik. És akkor most végre elénekelhetjük ezt a dalt január 1-én, mert eddig még ez soha nem történt meg. És amit még elárulhatok, hogy egy rendkívül színes dolog lesz, tehát nyilván egy picit visszatekintés, hogy 2024-ben mik voltak a sikerszámok, beleértve a szomorúbb koncerteket is, például a Marcika búcsú koncertjét, hát azért ott jó pár sikerszám elhangzott, a külföldi turnékon, mert nagyon sok fele voltunk, Georgiától egészen Belgiumig, össze-vissza, meg délen is, meg északon is, Észtországban. Tehát nyilván lesz egy utazás, egy ilyen évet bevezető utazás, és hát egyet megígérhetünk, hogy táncolni nem fogunk, de tánczenét azért elég sokat dolgozunk föl. Nyilván, hogyha valaki az új évet összeköti bizonyos várossal és az ott meglévő híres koncerttel, akkor hamar rájön arra, hogy honnan szedünk még egy kis anyagot, nincs is olyan messze tőlünk, szeretjük szeretjük is azokat a zenéket. Nagyon. Jaj, kitalálhatod, igen.
A Bécsi újévi koncertre utalsz, azt
úgy
hiszem.
Úgy van, tehát nyilván.
Strausszok lesznek.
Így van. És hát meglepetésként még négy csellista is lesz velünk. Ilyen még úgy se volt. Olyan se volt, hogy nem tudunk rendesen normálisan szilveszterezni. Hiszen másnap délelőtt már nekünk ott kell lenni a helyszínen, rangbeállás, készülés. De majd utána pótoljuk ezt az elmaradt szilvesztert.
Szóval akkor ez számotokra is extra izgalmat jelent.
Ahogy mondod, nem is kicsit. Igen, ez egy ismeretlen műfaj, hogy itt aztán szakrális zene ilyen érintőlegesen meg fog szólalni természetesen, vagy visszautalásként az előző évbe, vagy az előző időszakunkra. Tehát nyilván a most fantasztikus nagy népszerűségnek örvendő, és amúgy is a unokámnak írt Csillagsztrádán, hát az el fog hangzani, hiszen a Mikulás január 1-én is Mikulás. Úgyhogy ilyenek azért lesznek, de hát egyébként meg ilyen igazi ízig-vérig, duhaj, táncos dolgok is lesznek benne a műsorban, hát azért ez egy szép nagy kétfélidős műsor, oda sok minden belefér.
A mai kávéház vendége Bubnó Tamás, a Szent Efrém alapító művészeti vezetője volt. A műsorban az elhangzás sorrendjében a következő dalok szóltak. Heaven for Everyone, a mi atyánk arámi nyelven, a török induló, a ne vágj ki, a Gloria Missa Criolla, az Arhiminya és a Csillagsztrádán. A zenei szerkesztő Bartók Beáta nevében is megköszönöm figyelmüket, nagyon boldog új évet kívánok. Farkas Évát hallották.
Csillagsztrádán hasít a szán éjszaka. Kis cipőcskék, csizmácskák az ablakban. Szent Miklós, nagyon várunk, jöjj, édes Mikulásunk, pihenj meg mi nálunk. Csillagsztrádán hasít a szán éjszaka, kék csizmásták az ablakban. Szent Miklós, nagyon várunk, jöjj, édes Mikulásunk, pihenj meg mi nálunk. Szent Miklós, nagyon várunk, jöjj, édes Mikulásunk, pihenj meg mi nálunk. Zságot csupa, finomságot rejteget, szíved csupa, jóság, öröm, szeretet. Szent Miklós, nagyon várunk, jöjj, édes Mikulásunk, pihenj meg mi nálunk. Szent Miklós, nagyon várunk, jöjj, édes Mikulásunk, pihenj meg mi nálunk. Na 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 na.
Hull a pejhes fehér hó, jöjj el kedves télapó, minden gyermek várva vár, vidám ének hangja szár. Van zsákodban minden jó, piros alma mogyoró, jöjj el hozzánk, várunk rád, kedves öreg télapó. La 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 la.
Yeah.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokaj